Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Gaudete vasárnapi adásunk témája. Stúdió beszélgetés Zátonyi Maura bencés szerzetesnővérrel, Szent Hildegard von Bingen egyháztanítói küldetésének születéséről. 10 évvel azután, hogy Benedek pápa 2012-ben egyházdoktorra avatta Hildegard von Bingen benedekrendi német szerzetesnővért, az Eibingeni monostorban élő mai rendtársa, Zátonyi Maura nővér méltó emléket állított neki az október 7-én tartott római előadásával, amelyben a nagy misztikus lelkiségének gyökereit őrző forrásokról beszélt. Mai adásunkban Hildegard von Bingen mutatja be Maura nővér misztikus hivatásának kezdeteit fölidézve. Október 7-én a római Santa Maria dell'Anima intézetnek a könyvtárában találkoztunk egy nagy előadás keretében, ahol kedves nővér Hildegard von Bingenről beszéltél német nyelven a termet megtöltő nagy publikum előtt. A végén vastapsal jutalmaztunk, mert nagyon tetszett mindnyájunknak az előadás. Isten hozott a Vatikáni Rádió stúdiójában, kedves Maura nővér.
Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy Hildegárdról most magyarul, magyar hallgatóknak beszélhetek. Igen, most pénteken volt Hildegárd egyháztanítóvá avatásának 10 éves évfordulója. És ez egy nagy esemény volt, amit még ha megterveztünk volna sem, sikerülhetett volna ilyen szépen, mivel eredetileg ez csak egy ilyen kis előadás lett volna, október első péntekén 2 évvel ezelőtt. És az ugye korona miatt eltolódott, és most amikor ránéztünk, hogy ez az első péntek, ez október 7-e, pont az a nap, amikor 10 évvel ezelőtt 16. Benedek pápa Hildegárdot egyháztanítóvá avatta. És ezt ünnepeltük most ezzel az eseménnyel.
Mesélj nekünk a hivatásodról.
Magyarországon Szombathelyen születtem, még a kommunizmus ideje alatt. És akkor még se kolostor nem volt, semmi nem volt. Titokban mentünk templomba, mindenki ismeri, aki élt ezekben az években. És mégis megszületett bennem a hivatás már 12 évesen. És mondtam az Úristennek, hogyha te meghívtál, én igent mondok, de valami csodának kell történnie. És ez a csoda az volt, hogy megtörtént a rendszerváltás. Úgyhogy amikor már olyan korba kerültem, hogy lehetőség volt belépni, tehát nagykorúvá lettem, akkor már pár évvel rendszerváltás után volt, és megismertem egy közösséget Kismaroson, és ott léptem be, ciszterci szerzetes lettem. Mivel a közösség az üldöztetés alatt is élt, még nem volt ez a szigorú klauzúra, amit ugye egy klasszikus kolostorban ismerünk, úgyhogy ahogyan elkezdtem a tanulmányaimat, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, második szemeszterben beléptem, és a noviciátussal párhuzamosan tanultam tovább az egyetemen.
Egyetemen milyen szakon kezdtél tanulni?
Először latin-német, és az apátnőm mondta, hogy akkor legyen az latin-görög, úgyhogy aztán latin-görög szakon végeztem. És közben a noviciátus is ment tovább, akkor már egyszerű fogadalmat tettem, és úgy volt, hogy a örök fogadalom előtt, akkor 1 évre kiküldtek Németországba egy kolostorba, amiről soha nem hallottam, azt sem tudtam, hogy hol van, ugye akkor nem volt internet, a térképen nem találtuk, hogy hol van Eibingen, és így aztán ide kerültem ki Németországba.
És merre is van Eibingen?
Eibingen, az Frankfurttól 1 óra, és a Rajna partján egy csodálatos kolostor, a szőlőhegyek közepette, és oda kerültem. Úgy éreztem, hogy az Úristen mégiscsak akkor ide hív ide be a bencés kolostorba, és akkor ezt persze akkori magyarországi apátnőmmel is megbeszéltük, hogy akkor igen, akkor úgymond átlépek. Úgyhogy aztán bencés szerzetes lettem, és Eibingenben tettem le az örök fogadalmat. 10 év után magyarországi belépésemtől az örök fogadalom míg Eibingenben 10 év telt el, úgyhogy hosszú ideig voltam novícia.
És mikor volt a fogadalom tétele?
2004-ben. 2004-ben, igen.
És azóta egyfolytában Németországban is?
Igen, igen. Ugye mi bencés szerzetesek a Stabilitas fogadalommal egy közösségre teszünk fogadalmat. Tehát nálunk nem az van, hogy ide-oda lehet helyezgetni, hanem mi a fogadalommal a konkrét közösségben való álhatatosságot fogadjuk meg.
És a tanulmányai révén tovább ment minden, amit elkezdtél Magyarországon latin, görög nyelven tanulni?
Először nem. Sőt, nem is akartam. Én amikor kikerültem Németországba, mondtam, elvégeztem az egyetemet, nem is nagyon volt ez tudatában nővértársaim részére, mondtam, vége, tudománnyal többet nem akarok foglalkozni. Németországban a mosókonyhában voltam, orgonista voltam, tanultam még Magyarországon zenét, szüleim orgonát meg zongorát lehetővé tették, tanuljak, úgyhogy Kolostorban aztán orgonát gyakoroltam, voltam a restauráló műhelyben, ahol könyveket restauráltunk, úgymond segédmunkásként, de ezeket mind szerettem, csak aztán egyszer jött az apátnő, akkori nagy híres Hildegard kutató, nővér, Schesser Angela, már idősödik, és hát mondták, hogy elvileg tudok jól latinul, hát akkor foglalkozzak Hildegarddal. Csak hát mondtam, én ókori latin tanultam, és klasszikus filológiát, hát nekem a középkor, hát az fölfoghatatlan, az valami posztmodern kor. Tehát ugye a Kolostorban, ahogyan van, az ember engedelmes, és akkor elfogadja a munkát, akár hisz benne, hogy van tehetsége, akár nem, és elfogadtam ezt a munkát, tényleg így az engedelmesség nevében, és a kötelességből örömöt is csináltam, úgyhogy Schesser Angela bevezetett engemet. Meg kell mondanom, hogy azon a napon, amikor először mentem hozzá, megvakult. Úgyhogy ő engem úgy vezetett be, hogy már vak volt, de ő egy zseniális volt.
Nem. Telettél a szeme.
Pontosan. Úgyhogy emiatt nekem mindent föl kellett neki olvasni, minden új könyvet, ami megjelent, sőt, újra és újra a latin műveket, és ő mindig magyarázta, megjegyzéseket tett, úgyhogy így vezetett be engemet a Hildegard kutatásba. Úgyhogy az tényleg egy csodálatos időszak volt, nehéz volt, persze, mert őnek is azzal a szituációval meg kellett küzdenie, hogy tényleg egy zseniális, tehetséges, intelligens kutatónő most egyik napról a másikra nem tud többet olvasni, aki egész életét a könyvekkel töltötte. És sokszor úgy gondoltam, hogy majdnem többet kaptam tőle ilyen szempontból, hogy láttam, hogy mekkora belső nagysággal viselt el a vakságát, mekkora hittel viselt el a vakságát. Úgyhogy nem tudom, hogy Hildegard kutatásban tanultam-e tőle többet, vagy így ember hitben, hogy ezt a úgymond világban azt mondanánk sorscsapást, ekkora szinte majdnem derűvel fogta fel, pedig ez nagyon nehéz volt neki.
És hogyan nyílt meg a te szemed egy bizonyos szempontból korábbi vakságból Hildegard látására?
Így a Schesser Angelán keresztül, mert egyikünk sem akart Hildegarddal foglalkozni. Mind a kettőnknek ez úgy volt, úgymond egy ilyen megbízatás a Kolostor részéről. Viszont pont ezáltal, hogy milyen kritikusan olvastuk Hildegardot, egyre inkább kezdtük felfedezni a nagy teológiáját és a nagy bölcsességét. Úgyhogy aztán, amikor már Schesser Angela egyre inkább úgy visszavonult, és tényleg átadta úgymond a kapcsolatait is a nagy kutatókkal, és akkor úgy egyedül maradtam, akkor pont ezzel az egyrészt kritikus hozzáállással fedeztem fel Hildegardot, hogy mekkora nagyság van a teológiájában. Ez volt az egyik, amit megtanultam a Schesser Angelától. A másik meg az, hogy Hildegardot, mint bencist lássuk meg. Ez a feladatunk. Mert Hildegardot nagyon sokféleképpen ismerik a világban, és a legkevesebben, vagy szinte senki nem jött arra rá, hogy Hildegardot nem lehet másképp megérteni, mint Szent Benedek reguláján keresztül és a bencés életen keresztül.
Most akkor itt az idő, arra kérdezzek rá, hogy akkor mutasd be nekünk Hildegard von Bingent, mint egy bencés szerzetes nőt.
Igen, Hildegard 1098-ban született, 10. gyermek volt a családban, és a szülők, mint 10. gyermeket fölajánlották Istennek. Úgyhogy ő már egész fiatalon kolostorba került, két más ilyen fiatal lányjal együtt elvitték őket, vagy a hegyre, amit Disibodenbergnek neveznek, és ott volt már egy férfi kolostor. És ez a három lány ott kezdte el a szerzetesi életét. Úgymond egy férfi kolostor mellett. Annak idején nem is volt ez valami különös dolog, annak idején voltak ilyen doppelt, tehát ilyen dupla kolostorok, hogy férfiak, nők, elválasztva éltek, a liturgiát meg együtt ünnepelték. Így Hildegard ezen a férfi szerzetesi közösségen keresztül ismerte meg a bencés lelkiséget, illetve...
Tehát ott ő tanítást kapott?
Ez elképzelhető, mert azt tudjuk a Szent Benedek regulájából, hogy aki egy bencés kolostorba lép, annak meg kell tanulnia a zsoltárokat, egyházatyákat, a szentírás, a szentírás magyarázatát, és ezt tudjuk, hogy ezt Hildegard megtanulta, sőt, ahogy mondtam, hogy hárman mentek ide a Disibodenbergre, az egyikük volt ugye úgymond a vezetőt, Juttának hívták, Jutta, és őtől tanulta meg Hildegard a zsoltárokat, a zsolozsma ünneplését. Ugyanakkor meg ott volt a férfi szerzetes közösség, ahol meg teológiát képzett szerzetesek voltak.
És mindezt ő mintegy 10 évesen végzi?
Hát úgy mondhatjuk 14 évestől kezdve inkább. Ma a tudomány már azt mondja, hogy nem 8 évesen került oda. Egy helyen ő azt mondja, hogy 8 éves volt, ezt egy picit relativizálnunk kell. Ahogyan így a forrásokból látjunk, 14 éves lehetett, amikor elkezdte. Ez akkor már nem volt olyan fiatalkor, tehát ez ekkor középkorban ez egy elfogadott kor volt, elkezdeni
a szerzetes életet. Akkor már házasodtak, már gyermeket
pontosan,
szültek.
Pontosan, és ezért ez a szerzetes
a élet. Zsébetünk.
Pontosan, úgyhogy ez a szerzetes életre is úgymond egy megfelelő időpont volt elkezdeni, és ezért ma azt mondjuk így a tudományban, hogy 1112-ben kezdte meg a Disibodenbergen a szerzetes életet.
Hát akkor 14 évesen.
Pontosan, és ezt elfogadhatjuk, mint történelmi tényt.
És akkor ő belesimult ebbe a szülői kezdeményezésbe, hogy eltanácsolták oda, ő részt vett ebben a képzésben, meg lelki életben, és egyszer csak a helyére került?
Igen, ez egy nagyon jó összefoglalása. És később, amikor már több mint 40 éves volt, és írt egy művében a szerzetesi életről, hogy hogyan lépjenek be a szerzetesek, nagyon hangsúlyozta, hogy igen, ez szokás, hogy a gyerekeket így kolostorban felajánlják, de nagyon fontos, hogyha elérik azt az életkort, amikor önállóan dönteni tudnak, hogy egy önálló döntéssel maradjanak ott a kolostorban. Ezt mindig nagyon hangsúlyozta. Úgyhogy ezért föltehetjük, hogy ez a saját tapasztalata, hogy ő ezt a szülői felajánlást úgy mondta, tényleg a saját akaratával megpecsételt, és azt mondta, hogy igen, ez az én utam. Tudatos döntés volt, hogy ő ezt az életet aztán tényleg egy egész életre választotta.
Tekintve az ő nemesi származását, tekintve az ő előtanultságát, azt lehet gondolni, hogy ő elindult egy komoly, veretes szellemi élet felé. Így volt ez?
Igen, igen, és látszik rajta, hogy nagyon tudatosan ápolta a szerzetesi életet. Igaz, hogy később a műveiben mindig pauperkulának nevezi magát, ez latinul van ez a szó, nem is lehet lefordítani, kis szegényecske.
A poverello az olasz.
Pontosan, meg azt
mondja... Kicsinyike.
Na, köszönöm szépen. Igen, és azt mondja, egy indokta. Tudósok mindig azt mondják, hogy ó, ez csak ilyen toposz, ez csak így ilyen megalázkodás, meg ilyen.
Magyar, ilyen.
Igen, de ez nem igaz, mögött nagy teológia van. Az első víziójában pont a lelki szegénységet ábrázolja, és milyen alakban egy kislányként ábrázolja, akinek a fejét nem lehet látni, mert elönti egy fényáradat, ami Istentől jön. És ez a paupercula, ez nem azt jelenti, hogy én egy ilyen kis semmiség vagyok, hanem az, hogy szabad, szegényként szabad vagyok a kegyelem befogadására. Nem valamitől vagyok szabad, hanem valami iránt vagyok szabad. És ez, ahogyan ő a lelki szegénységet ábrázolja a víziójában, ez majdnem egy ilyen saját portréja, önarcképe, hogy ő is szegény, azért, hogy egy nagy befogadó képessége legyen, elfogadni ezt az elgondolhatatlan nagy kegyelmet, hogy ő megkapja ezeket a víziókat, aminek a lényege a Szentírás megértése. Ez az egyik, hogy ez a paupercula olyan nagyságot mutat, hogy ő képes szegényé válni, befogadóvá válni a kegyelemre. És az, hogy azt mondja, hogy indokta, tudatlan, tanulatlan, egyrészt azt is jelentheti, hogy ő nem tudta azt a tanulmányt elvégezni, ami a középkorban tényleg csak a férfiak számára volt, tehát ezeket a dómiskolákat ő nem tudta azt elvégezni, viszont végig kell olvasni az egész mondatot, ezt soha nem olvassák végig. Ő azt mondja, hogy indokta vagyok emberi tanítás szempontjából, de a mondat megy tovább, és azt mondja, hogy dokta vagyok misztikus pirámine, tehát egy ilyen misztikus lehelet által tanult vagyok, és ez akkora üzenet, hogy az egész emberi tudás tudatlanságá válik színről színre Istentől kapott tudás előtt. Tehát ha akármit tanulhatok emberi tudás által, abban tudatlannak érzem magamat, hogyha megtapasztalhatom, megkóstolhatom sapere, ezt szó szerint mondja sapere sapientia, megkóstolhatom az isteni bölcsességet. Annak a színe láttán minden, amit emberként, emberi tudásból tanulhatok, az csak egy indokta.
Pál apostol beszél erről, a kegyelmi ajándékról, és a mi rendalapítónk Szent Ignázis, aki azt mondja, hogy egy kegyelmi hatásra olyan isteni tudás vértezett fel, ami felül minden más megszerzett tudást. Térjünk vissza Hildegardhoz. Mik voltak az ő életének a jelentősebb állomásai?
Igen, most már ismerjük ezt, hogy 1112-ben került a Disibodenbergre, ott először Jutta volt a közösségnek a vezetője, majd amikor Jutta meghalt 1136-ban, Hildegard 38 éves volt, akkor ő vette át a közösség vezetését. És ami még fontos, Hildegard, mint gyerek, már megtapasztalt úgymond látomásokat. Mint egy kislány, elmondta a körülötte lévő családtagoknak, hogy ő valamiket lát. Bár Hildegard mindig hangsúlyozza, hogy ezt ő nem álomba látja, nem is extázisban, hanem teljes tudattal. És akkor elmondta másoknak, mert azt gondolt, hogy ez egy természetes dolog. És akkor mások csodálkoztak, erre meg Hildegard maga csodálkozott. És akkor többet nem szólt erről. Valahol azt mondja, hogy már 3 évesként, valahol azt mondja, hogy 5 évesként neki voltak ilyen víziói. De amikor látta, hogy az emberek ezen csodálkoznak, többet nem szólt róla. Úgyhogy aztán a kolostorában is semmit nem szólt, és akkor ezt írja, hogy amikor 42 éves és 7 hónapos voltam, tehát 43. életévenben, 1141-ben volt egy látomás, amiben a lebendiges Licht, most németül mondom, latinul lux vivens, tehát az élő fény megszólított, és azt mondta, hogy írd fel a víziókat. És ez a nagy látomás, ez nem azért volt olyan fontos, mert Hildegard látomást kapott, azt már gyerekkorától fogva voltak látomásai, hanem hogy ezt a megbízatást kapta, hogy írd le a víziókat. És ami még fontos volt ebben a látomásban 1141-ben, amikor azt mondta, hogy ez a élő fény eltöltötte az értelmemet, eltöltötte a lelkemet, eltöltötte a keblemet, és fölismertem a szent írások értelmét. Tehát ő belátta, hogy a víziói az nem valamilyen magánkinyilatkoztatás, hanem a víziói semmi más, mint a Szentírás, a Szent Könyvek, az Ószövetség és az Új Szövetség könyveinek az értelmezését adja neki a vízió. És ez a fölismerés, hogy nem valamilyen ezotérikus, ilyen mindenféle tanításokat kap, hanem a üdvtörténet megértését kapja ebben a víziókban. Ez volt neki akkora fölismerés, hogy azt mondta, hogy igen, igent mondok, és megkapom a megbízatást, hogy ezt leírjam, ezáltal igent mondott. És ez volt egy nagyon-nagyon fontos állomás az életében. Ezért, hogyha azt mondja, hogy 42 éves és 7 hónapos voltam, ez mutatja, hogy ez valami nagyon megrázó élmény lehetett, hogyha ezt ilyen pontosan megtudja.
És ha tudjuk, hogy meddig élt, 98-ban
született, és 1179-ben halt meg. A kortársai, egy Szent Bernát, Szent Vittori Hugo, ők pont ennyi idős korban, 40 évesen meghalnak. Középkorban 40 éves, az úgymond majdnem az élet vége volt, és Hildegard pont akkor kezdi. Tehát volt akkora alázata várni. Tehát ő nem azt mondta, hogy nekem vízióim vannak, és ezt most mindenkinek elmondom, hanem várt arra, hogy megbízatást kapjon. És egy érett nő volt.
És hogyan bomlott ki aztán később a nyilvánosság előtt az ő vízió világa?
Akkor elkezdte írni, és volt neki egy baráti szerzetese, ebből is lehet látni, hogy nővérek, tehát a férfi szerzetesektől tanultak. Folmárnak hívják ezt a Disibodenbergi szerzetest, akivel megosztott először is ezt a tapasztalatát, hogy ő most megkapta ezt a megbízatást, hogy írja le a vízióit, tehát ő segítséget kér. És elkezdte leírni. És évek teltek, de azért mégis szerette volna, hogyha egyház részéről is egy hivatalos elismerést kap. És akkor kapcsolatban lépett Szent Bernáttal. Hildegard Szent Bernátot kereste föl, és Szent Bernáton keresztül kívánt kapcsolatba lépni az pápával, mivel tudta, hogy Szent Bernát az akkori pápával, harmadik Jenővel jó kapcsolatban áll, mivel harmadik Jenő pápa választása előtt szerzetes volt Szent Bernát kolostorába, sőt tudjuk, hogy tanítvány minden szeretetével ragaszkodott és csükköd Szent Bernáton. Tehát így Szent Bernáton keresztül Hildegard írásai eljutottak harmadik Jenő pápa a kezébe. És harmadik Jenő pápa elcsodálkozott, hogy ez micsoda teológia, micsoda írás, amit itt a kezében tart, és ő így az egyház részéről maga is megbízta Hildegárdot, írd csak tovább a vízióidat.
Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm.
A Zápai Maura Bencés nővérrel készített stúdióbeszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik Önöktől, Vértes a Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.